Ez még mindig a könyvben utazom, a mikrofonnál Ola Andrea, és egy ismert francia írókönyvével folytatjuk.
Rose vonzó, mégis magára maradt. A férfiakból kiábrándult, esteit kedvenc presszújában tölti a barátnőjével iszogatva, és legfeljebb futókalandokat keres. Egy napon élete váratlan fordulatot vesz, egy drámai baleset összehozza, a szintén magányos Luke-kel, aki talán a szerelem utolsó esélyét jelentheti számára. Wagner, a terrorelhárítás egykor magas rangú ám félreállított vizsgálóbírója, emlékei merengve unatkozza végig egyhangú nyugdíjas napjait, egy karácsony estén azonban két suhanc kirabolja, ami furcsa módon visszahozza az életkedvét. Arra indítja, hogy összeismerkedjen az egyik kamasz elkövetővel. A Goncourt díjas Nicolas Mathieu két sötét tónusú elbeszélésének hőseit csak is az köti össze, hogy mindketten revolvert hordanak maguknál, de vajon mire szolgálnak a fegyverek, védekezésre vagy támadásra? Induljon ezzel a beszélgetésünk Király Katalinnal, a kötet fordítójával.
Ez a pisztoly dolog az engem is nagyon-nagyon érdekel. Az utószó is tulajdonképpen ezért született. Igazából nem szántam én utószót fordításhoz, hanem én azt mondtam a kiadóban, hogy szeretnék írni róla valamilyen Facebook posztot arról a részéről, ami engem nagyon érdekelne. És erre mondták ők, hogy hát azt én most akkor gyorsan írjam meg, és legyen az az utószó, ez így jött létre. Alapvetően engem ugyanez a része érdekelt, hogy ugye ezt lehet tudni, hogy ez támad is, de védekezik is. Hogy egyben az erőszak, egyben az alávetettség, vagy félelem, rettegés megvédeni önmagamat jelképpen. És hogy ez melyik elbeszélésben ezt hogyan jelenik meg. A Rose Royale-ban ott a nő mindig is alávetett volt különféle okokból az összes mindenféle férfinek, kezdve az apától, folytatva a korai szeretőkkel, majd a férje, majd a későbbi futószeretőivel, és egyszer csak elege lesz abból az alávetettségből, hogy őt bármikor megtámadhatják, hogy egy férfi bármikor fizikai erejével visszaélve terrorizálhatja. Ezért veszi meg ezt a pisztolyt, amitől valósággal kinyílik. 50 éves nő, természetesen egy francia 50 éves nőt ne olyannak képzeljünk el, mert most már Magyarországon is kevésbé lenne az jellemző, hogy egy 50 éves nő kinyírta magát a női létből. Egy csinos, jól öltözött, megfelelő munkahelyel, megfelelő élettel, életstílussal rendelkező nő, magányos, egyedül van, vágyik a férfiak társaságára, a szerelemben már nem igazán hisz vagy reménykedik, de mindenképpen szükségesnek tartja ezt a pisztolyt, hogy megvegye ezt a pisztolyt, és legyen állandóan nála, hogy többé ne fordulhasson elő, hogy férfi módra terrorizálják. Ha férfi módra terrorizálják, ő képes legyen magát férfi módra megvédeni. Férfiakkal szembe, akik csak az erőszak nyelvét beszélik.
Olyan hihetetlen finomsággal ír a szerző erről az 50-es nőről, nem? Tehát magáról a jelenségről, hogy 50 évesen egy nő hol tart, vagy mit gondol a saját testéről, vagy társadalmi elfogadottsága milyen, és tényleg azért szép a lába, nagyon jó a megjelenése, de hát mégis a bőre, és minden más, amit még leír a szerző, szívfájdító, amilyen pontos.
Igen, itt most gyönyörű. Annak idején, amikor a gyermekeink is utánukról beszélgettünk, Nicolas Mathieu Goncourt-díjas regényéről, amelyet szintén szerencsém volt fordítani, ott hiányoltam, hogy a kamasz fiúkat tökéletesen ábrázolja, a felnőtteket tökéletesen ábrázolja, ugyanakkor a kamasz lányokkal, mintha nem lenne kibékülve, hogy ő is furcolja magában azt a gyermekkori sértettséget, amikor visszautasították. Ez itt messze menőleg nem igaz. Tehát itt Rose valóban, ahogyan mondod, az abszolút finomság, és érzi azt, amit erre tényleg kevés férfi képes, érzi azt, hogy egy nő mi az, amit örömmel néz magán, mi az, amit szégyel. Például a kezéről így.
Igen.
Hogy a kezére néha úgy néz rá a buszon vagy a villamoson, mintha idegen kéz lenne. Igen, a kéz sokkal gyorsabban öregszik, és azt nem lehet sminkkel elfedni.
Ez varázslatos, meg hogy az ember mennyire írja le magát, de még mennyire érzi azt, hogy a lelke nem ott tart, ahol a kora szerint van.
Így igaz. Az utolsó jelenetben még a fürdőszobában, mielőtt a végkifejlet megtörténne, a fürdőszobában még egyszer végignézi magát meztelenül, és elégedett azzal, amit lát. Érzi, hogy gyönyörű, érzi, hogy még bármi lehetne, hogy benne van a teljesség, csak túlságosan szerette a férfiakat, ez lehetett a hiba. Hát, hogy az utolsó pillanatig, a történet utolsó pillanatáig benne van ez a teljes életigenlés, önmaga elfogadása.
És meglepő, hogy érezzük ezt az ő viszolygását, vagy tartását a férfiaktól. Tudjuk, hogy nagyon sok rossz tapasztalata lehetett, de például konkrét történetet nem mesél el.
Apró megjegyzésekben vannak kis történetek, amiket nagyon gyorsan átmegy. A nagyon ifjúkori megerőszakolás. Elmennek autóval valahová kamaszkorába, de ezen két mondattal jutunk át, hogy észre se veszi igazából, még másnap se, meg harmadnap se, nem veszi észre igazából, csak egy ilyen morajként marad meg benne, hogy valami nem stimmelt. De hogy ez annyira megszokott volt. Vagy az apja, röviden, kevés szóval van szó arról, hogy az apja hogy vág oda egy tányért azért, mert hideg a leves. Az apja erőszakossága persze nyilván az anyjával szemben nyilvánul meg, nem vele, de tényleg ezeken így átfutnak. Inkább az eredményből, abból, ahogyan megismerjük, abból tudunk visszakövetkeztetni arra, hogy mi minden történhetett vele. És hát elbeszélés, tehát a nagy regény lenne, hogyha ott lenne Róz egész gyermek és ifjúkora, az őt körülvevő társaság, az unokatestvérek, a férfiak, az osztálytársak, és talán erre itt most nincs szükség, mert nem ez lenne a fontos. Alapvetően az kiderült, hogy Matthew-nek ez az egész ötlete erről, ez egy beszélgetésből alakult ki a Polar részleg vezetőjével. A Polar ugye a francia könyvkiadónak egy krimi sorozata is van, és annak a főnökével beszélgetnek a nőket ért gyilkosságokról. Kiderül, hogy sokkal, de sokkal több nőt gyilkolnak meg Franciaországban egy évben, mint férfi. De nagyságrendekkel nagyobb a szám. És hogy már régen vége van annak, hogy arról lenne szó, hogy itt ilyen szenvedélyes, szerelmi gyilkosságokról lenne szó, bármi kiválthatja. Egy rossz mozdulat, egy rossz mondat, valamennyi ital, és ahogyan erről elkezdenek beszélni, úgy jut eszébe Matthew-nek, hogy ez mindenképpen irodalmi téma lenne.
Mi az, ami miatt mégis óvatlan lesz ez a nő, ez a Róz? Mi az, ami elveszi azt az érzését, hogy az a fegyver az biztonságot nyújt neki, és hogy soha többet nem kerül abba a helyzetbe, ami miatt ő így néz a férfiakra? Ez azért érdekes nekem, mert a másik történetben is egyszer csak elveszíti a folyamatos óvatosságát, ami addig jellemző volt, egyszer csak elveszíti a szereplő, és ettől sodorja magát bajba.
Talán a Wagner bíró, a másik elbeszélés hőse, ő nála ez nem jutott ennyire eszembe, de Róznál én nagyon azt érzem, hogy ő akármennyire igyekszik kitörni, akkor is egy nagyon is meghatározott mintát követ. Azt a mintát, ahol a nő alávetett a férfinak. És noha ezt tudja, tudatosan tudja 50 éves korára, hogy ez rossz, neki rossz, és hogy ez a szabadságában és emberségében is korlátozza, ezért is szerzi meg a pisztolyt, mégis fokozatosan feladja, újra feladja önmagát részenként egy szerelem ígérete miatt. Ahogy a Lükkel találkozik, és bár ott is elcsattan egy pofon, amikor szakít is, és úgy érzi, hogy ennek itt azonnal véget kell vetni, de utána mégiscsak ott tartunk, hogy megbocsát, oda költözik Lükkhöz, föladja a munkahelyét. Ugye ez az egész történet Nancy-ban játszódik, ami egy gyönyörű francia város, talán nem is annyira kicsi, de valahova a világ végére egy ott fölépített gyönyörű házba költözik ki, sehol senki, nincs szomszéd, teljes az elszigeteltség, Lüknél a végzett munka, az tulajdonképpen látszott munka, Lük zsebbe fizeti jobban, mint ahogy előzőleg keresett, tehát megint mindent felad, tehát mintát követ. ugyanúgy feladja magát, mint ahogy egész életében mindig minden fontos kapcsolatában.
Nekem, amikor végére értem a könyvnek, és a Wagner bíró történetét is elolvastam, akkor jutott eszembe, hogy ahogyan a bíró az életet választja, tehát hogy ő egy ilyen apatikus időskori helyzetben volt, és nem nagyon történt vele semmi, még dobozokban volt az élete, lényegében a lakásában, és akkor egyszer csak valami fölélénkítés azt választja, hogy akkor most élek. És amikor befejeztem a könyvet, akkor jutott eszembe, hogy tulajdonképpen Rózi is, akármilyen élet is, azt gondolta, hogy jobb lesz ez, hogyha mégis belemegy egy ilyen kapcsolatba.
Vagy talán Róz nem érzi a választást, hogy van ebből egy másik kiút is. Elfogadja a Lük által nyújtott anyagi és társadalmi biztonságot, azt, hogy most jobb helyekre járhatnak inni. Az öltözködéséről nincs szó, de hát nyilvánvaló, hogy nincsenek efféle gondjai. Ellenben, ha elmenne Lüktől, ahogy föl is veti, hogy elköltözik, Lük azonnal szembesíti abban, hogy is hova fogsz menni. Mert már feladta az albérletét, és az is kiderül, hogy egy kis furgonnal tudják átvinni egész életéből fönnmaradt volnjait Lük garázsába. Gyakorlatilag nincs semmije. Teljesen a férfinek kiszolgáltatott, teljesen a férfitől függ. A Wagner bírónál ott azt hiszem, hogy ahogy élni kell, az, hogy őt kivágják a munkahelyéről, a volt munkahelyéről, ahol vizsgálóbíróként több évtizedig dolgozott, és ezzel tulajdonképpen elveszik az egész életét. Azt mondja erről a Wagner bíró, úgy gondol erre, mint egy kivégzésre, amit egy irodába hajtottak végre. És tulajdonképpen nem is lenne baj, hogyha őt lelőnik a korzikaiak, mert akkor vérrel moshatná le ezt a szégyent. Ő valahogy az élet, ahogyan visszakapja, az, hogy megint vizsgálóbíróként működhet. Amikor ellopják a pisztolyát, ő nyomozóként találja meg a neten keresztül, hogy ki kis a rabló. És nyomozóként fokozatosan jut hozzájuk közelebb. És ettől kell életre, mert megint munkája van és feladata, és olyan, amihez ért.
Ugye azért gondoltam arra, hogy van párhuzam, mert ő a terror elhárításnál dolgozott, és számára az óvatosság, vagy az, hogy azért ne forduljon nagy bizalommal idegenek felé, az alap. Ehhez képest itt van, ugye találkozik azzal a fiatallal, kettő közül az egyikkel, aki ellopta a fegyverét.
Igen, Johan.
És beengedi az életébe lényegében. Tehát, hogy az, amire föltette az életét, ami a munkájával, a szakmájával jár, hogy nem bízunk senkiben, egyszer csak óvatlan lett valamitől. Valószínűleg annyira jó volt neki ez, hogy újra pezseg.
Igen, nagyon igazad van, látod, ez például nem jutott eszembe, pedig elég sokat foglalkoztam ezzel a szöveggel, de erre nem gondoltam. Így van, hogy miért feledkezhet meg erről az óvatosságról? Azért, mert már mindent elfelejt. Mert kiírta magát a világból, azt is elfelejti, hogy bevette a gyógyszereit, nem vette be, átment a piroson, észre se veszi. Tehát ettől, hogy leírták, egyszer csak ő is, maga is elkezdi leírni magát.
Saját magát, igen.
És semmivé válni. És ebben nagyon-nagyon jó dolog, hogy igen, kötődni kezd ehhez a fiatal rablóhoz, Johanhoz, aki talán szintén kötődik hozzá. Valamennyire ő is ilyen apa figurának tekintheti a bírót, de ez nem jelenti azt, hogy mivel itt megint csak vannak a Matthew-nél olyannyira jellemző társadalmi osztálykülönbségek, ez nem jelenti azt, hogy ne verje át, és ne lopja meg másodszor is.
Ez döbbenetes, és annyit gondolkodtam azon, hogy egyébként ennek a fiúnak milyen életkilátásai vannak, szóval amilyen körülmények között él, amilyen az ő barátja, vagy hát nem is barátja, hanem ez a tolvajtársa, ahogyan őt sakban tartják, szóval, hogy tényleg milyen út látszik neki, és azért az nagyon más, amit a bíró kínálna. Szép ez a villanás, hogy fú, még akármi is lehetne, de hát nem lehet.
Nem lehet, ebben ugyanaz a kilátástalanság látszik, mint amit a gyermekeink is utánban láthattunk, az ottani kamaszok, akiknek nincs igazán kiútja. Itt most kínálkozna egy kiút, de teljesen természetes és hazug dolog lenne, ha Matthew átengedné magát ennek, hogy igen, és aztán akkor boldogan tanulni kezd, talán még egyetemre is megy. Tényleg kommunikációs szakember lesz belőle, mert ugye azt mondja a bíró neki, hogy a rendőr meg a kommunikációs szakma az nagyon jó, mert igazából nem kell hozzáérteni egyikhez se, és úgy is lehet sikereket elérni. És Johan is úgy látja, hogy ez így igaz. De nem képes megtenni ezt, tehát nem képes kilépni abból a közegből, amiben él.
Hogyan adagolja, Mátyő, a francia társadalomról, a jelenlegi francia társadalomról az információkat? Mert azért sok impulzust kap az ember, tehát összeáll egy kép.
A Rose-ban ott eléggé fontos szerepet kapnak a mindenféle elkövetett gyilkosságok. Nem csak a nők, hanem a gyermekek ellen elkövetett erőszakos gyilkosságok. Erről a két főhős, Rose és Luc, nagyon szívesen beszélget. Ez az egyik nagyon fontos közös témájuk, amivel bármiféle veszekedést is el lehet napolni, mert ez mind a kettőjüket érdekli. És ebben ott ezek azok, amik így mögöttes rétegként tulajdonképpen állandóan jelen vannak a szövegben. A bírónál, a Wagner bíró történetben ott is megvan egy ilyen nagyon lényeges pont a ilyen háttértörténetben, amikor a bíró interneten elkezd közeledni ezeknek a fiataloknak a világába, és ismerkedik egy számára egészen új közeggel, amiben abszolút járatlan. És arról van szó, hogy ő azt is mondja, az is csak egy mondat, hogy tökéletesen el tudja képzelni, hogy ezek a ma még ott különféle lopott autók előtt húzoló fiatalok, filmesztelenre vetkőző, egymást rabló történetekkel szórakoztató fiatalok, ma még ilyenek, de látja azt, hogy mi lesz a későbbi évtizedekben a banki ügyintézőkkel, a munkahelyekkel, az elmaradt iskolákkal. Tehát ez a teljesen kilátástalan történet. Ez az egyik, a másik pedig van ott egy történelmi, nagyon erős történelmi utalás. A bíró története Kolmárban játszódik, és Alsace, franciául Alsace, magyarul Elzász csatolása Lotaringiához és Champagnehoz, és ott a nagyapa, aki egy ilyen hithű elzászi, az van teljesen fölháborodva, hogy itt mindenkit összevonnak, nem hagyják az elzásziakat a saját világukban élni, el a kezekkel az én elzászomtól ezt a matricát ragasztja az autójára. Tehát az ő számára ez egy hihetetlen törés. Ezt mi nem fogjuk föl igazán, hogy ez milyen, amikor ilyen egész más történelemmel rendelkező régiókat összevonnak, de ez is benne van ennek a családnak a lesüllyedésében. Én azért is tartom nehéz műfajnak az elbeszélést, a rövid elbeszélést, mert ott rengeteg mindent alig kimondva, vagy akár ki sem mondva, mégiscsak tudottnak kell tekinteni. Tehát ez jó, hogy ezeket, hogy itt nem áll meg. Tehát nem múlik el a történet, hogy Matthew hosszabb elemzésekbe bocsátkozzon ezekről, hanem ezt neked tudnod kell, vagy utána kell nézni. Ezért is jegyzeteltem meg néhány dolgot, és a kiadó szerencsére úgy döntött, hogy nem hátra teszi végjegyzetbe, meg főként nem húzza ki, hanem hogy ott hagyja a szöveg alatt ezeket a megjegyzéseket. Néhol úgy éreztem, hogy valamennyit muszáj ezekről betenni, vagy olyasmiről, ami nálunk nem ismerős.
Igen, nagyon fontosak ezek az információk, sokkal jobban érti az ember. Még egy dolog, Kati, ami nagyon különös mind a két történetben, a találkozások pillanata. Ugye, ahogyan Rose találkozik Luc-kel, ami miatt találkozik, hogy abban egy nagy feszültség van, olyan bajós az egész, és végül is a bíró is egy ilyen akciójelenet közben megtámadják, amikor összetalálkozik azzal, akivel aztán majd jóban lesz. És hogyha arról beszélünk, hogy ezek rövid elbeszélések tényleg, valószínűleg egy nagy regényben ez hosszan lenne leírva. Ezek ilyen nagyon rövid részletek, és nagyon erősnek éreztem én.
Igen, nagyon igazad van, megint csak. És érdekes, hogy mind a két elbeszélésben a Wagner bíró az nagyjából a fele a Rose-ruhájának terjedelemben, de mind a kettőben van egy nagyon erős hármas tagolás. Mintha egy tragédiát néznél. Igen. És a dolgok elhallgatva is vannak, meg kimondva is. Néha nagyon részletes az, hogy ezeket a fegyvereket, mindegyiket rendkívül pontosan írja le, tényleg, mintha a nők vagy a férfiak ruháit, külsejét. Tehát, hogy az miért olyan fontos? És akkor vissza tudunk oda térni, amit az elején mondta, ezekre a pisztolyokra, amiknek ugye a végén el kell sülniük, ha ott vannak. És el is sülnek.
Mint Csehovnál, ugye, hogyha a színpadon van a...
Igen, a puska ott van, akkor annak el kell sülnie.
Király Katalin műfordítóval beszélgettünk Nicola Mathieu könyvéről, amelyben két elbeszélés olvasható, a Rose Royale és a Wagner bíró. Szót kell ejtenünk még a kiváló borítóról is, amely Nagy László munkája. Ő az Iparművészeti Egyetemen oktató, tervezőgrafikus és filmplakátok készítésével is foglalkozik, szóval ez egy kihagyhatatlan könyv, amelyet Ipotex kiadó gondozásában jelent meg. Köszönöm, hogy velem tartottatok ma is, találkozunk egy hét múlva, Olá Andreát hallottátok.